90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók?
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Szép jó reggelt kívánunk. Ez itt a Millás reggeli, méghozzá optimista pénteken. Virtuális stúdiónkban ketten ülünk, azért virtuális, mert valójában fizikai mind a két helyszín, de úgy együtt egy virtuális térben alkotunk egységet Ács Gáborral, aki otthon ül.
Kántor Endre pedig benn a Jazzy Rádió stúdiójában foglal helyet.
Meg kell védenem egy picit Szabó Gábort, mert nagyon jó zenész, és nagyon szeretjük. Tényleg néha mindenkinek vannak rosszabb napjai, ilyen volt a, neki is ez a, az előző muzsikája, a Sealed with a Kiss feldolgozás, amire Zsolt azt írta a 0630-2010-909-re, hogy hát ez a lift zene, magamra dobom a súlyokat. Ne tedd, Zsolt.
De mi? Ne, nincs ezzel semmi baj. Hát szerintem, hogyha ezt Jason Donovan néhány évtizeddel később nem tette volna tönkre, és nem mindenki arra asszociálna, lehet, hogy akkor nem ez jutna eszedbe, hanem hogy csak az eredeti 70-es évekbel is lágert ismernéd, akkor lehet, hogy máshogy néznek ki az
vagy,
egész.
Nem? Vagy mondjuk egy ilyen füstös kocsmában ülnél valahol, valamikor ilyen 2 óra után, akkor így, és ábrándozva tekintenél a holnapra, akkor lehet, hogy máshogy. Igen, mert az énekes igen. Nőre, akkor máshogy szólna. Képzeld el, hogy egy kedves hallgatónk gyakorlatilag 4 pontba szedett, körülbelül 1800 karakterből álló SMS-t írt neked, de konkrétan úgy, hogy 1-es, 2-es, 3-as kérdéseim Ács Gáborhoz. És még egy link is van benne repüléssel kapcsolatban, de várni kell akkor a fapados rovatig, de megválaszoljuk, jó? Mert ezt valahogy elteszem ide talomba. Jó. Mert ez egy hosszú és szép üzenet. Optimista, jó reggelt!
Nem tud utazni, és nincs pénz, vagy szeretne utazni, de nem tud.
Minden.
Ez a két verzió.
Hogy lehet elbúcsúzni azoktól, akiket kivisz a reptérre, onnantól kezdve egy csomó minden van, úgyhogy majd ezt megbeszéljük.
Igen, kiszállás, amikor kocsiból kitesszük az embert, akkor kell, mert ugye, igen, a kísérők nem mehetnek be a repte. Hát igen, de...
Na hát részletesen megdumáljuk.
Része, igen.
Lesz rá idő. Azt mondja, optimista jó reggelt, kartársak, kellemes út és forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Gödről Pestre, minden szakaszon a Szerencs utcai lámpánál tapasztalható kisebb torlódás. 25 perc a menetidő zuglóban jelenleg írt a D kartárs, nagyon szépen köszönjük, és hát hasonló vonalon utazik F, a boldog szerelmes futár, tehát az fontos, az a boldog. Jó reggelt, Csepel Gödöllő vonalon minden szép és jó. Tegnap végre láttam Nyuszit.
Na végre, hát ezt várjuk már mióta. Nagyon jó.
Ajajajajaj, igen. Egy optimista nap. Na, hát vannak csatornáink, WhatsApp, Viber, SMS, e-mail, infokukac, millásreggeli.hu, millásreggeli.hu, Twitch, meg Facebook, meg annyi minden, gyakorlatilag most már fel se tudom sorolni. Meg hát vannak névnaposaink, minden kedves Júlia, és minden kedves Rita nevű hallgatónkat nagy szeretettel üdvözlünk. És ma van a biológiai sokféleség, a biodiverzitás nemzetközi napja. Na tessék! Hát akkor innen a stúdióból...
Ez a te szakterületed, én nem tudok ehhez hozzáfűzni semmit.
Hát ez nem
semmit.
Feltétlenül, az inkább a Mihálovics gazda szakterületed, de én annyit tudok mondani, hogy innen a stúdióból a mai zenékkel köszöntjük majd akkor a monokulturális termelőket, akik a biológiai sokféleség nemzetközi napját remélhetőleg pénzadományokkal támogatják. Na, mi történt ma? Vagy ki a születésnaposokat nézzünk?
Hát én már arra várok, hogy hogy fogod a... Igen, igen, mit fogsz mesélni a, arról az előadó művészről, akitől zenét is hoztál.
Ja!
De odaig még el kell jutnunk, igen, igen.
Figyelj, először azt gondoltam, hogy mondjuk el, hogy a Kalipszó rádió indulásának napja van, hiszen gyakorlatilag mondjuk azt, hogy hát végül is kollegialitásból üdvözöljük őket, 1989-ben indult el a Kalipszó rádió adása. Te hallgattad a Kalipszót?
Nagyon keveset annak idején.
Igen, hirtelen akkor így sok rádió indult, és de Kalipszó volt az egyik közülük. Na, azt mondja, születésnaposok. Sir Arthur Conan Doyle, brit orvos, író, 1859-ben született ezen a napon, és hát rengeteg fantasztikus jó történetet köszönhetünk neki, ugye főleg a Sherlock Holmes, és hát a magáról mintázott Dr. Watson figuráját. Egy kicsit a Holmes-t is valamit magából gyúrt bele, de valójában ő volt a megfontolt és igazi angol úriember, Dr. Watson, aki egy kicsit mindig visszarángatta, zilált zseni, de hát gyakorlatilag minden szeren függő barátját. Aki valószínűleg egy abszolút egy hiperaktív ADHD-s illető volt, ahogy lefestette, de hát mint a legtöbb zseni, abban az időben még csak ilyen különcnek gondolhatták. Egy férfi magazinba írták meg, vagy írta meg ezeket a sztorikat először, úgyhogy mindazoknak, akik úgy érzik, hogy ők nem teljesítenek valódi újságírást, mert különböző lifestyle magazinokba írogatnak, azt kell, hogy mondjam, hogy Sir Arthur Conan Doyle is ott kezdte. Úgyhogy na, és akkor ki van még? Hát úristen, mekkora zsenik vannak a mai napon. Igen. Laurence Olivier, szintén Sir, színész, rendező, aztán Korcsmáros Pál, magyar rajzoló, képregényrajzoló, könyvillusztrátor, és a felejthetetlen rejtő karaktereknek a megalkotója. Ugye a Fülesben jelentek meg ezek folytatásosként, nekem a nagymamámnak járt, és ugye ők mindent eltettek, úgyhogy amikor nyáron lementem hozzájuk egy jó pár hétre, hogy a szüleim megszabaduljanak tőlem és felélegezzenek, akkor elővettem az összes évfolyamot a Fülesből visszamenőleg nem tudom hány évre, és akkor végig tudtam olvasni benne az összes rejtőt, amit. Hát nyilván más is volt a Fülesben, de a Korcsmáros rejtők azok zseniálisak voltak, aha, imádtam őket. Na, hát 1916-os.
Ha én ülök ott, akkor valószínűleg Morrissey-t hozok ünneplésképpen, de hát...
Most vettem észre. Most vettem észre. Hozok én neked Morrissey-t, megpróbálom, de nem vettem észre korábban. Úgyhogy azt viszont tudtam...
Nem baj, volt már tavaly szerintem, vagy tavaly előtt, úgyhogy most... Akkor úgyis kerek születésnapja volt, hát most meg, Istenem, mennyi? 60, hát 60-ból 61 lett, hát megvárja, míg 62 lesz.
Hát akkor mondjuk azt, hogy 1970-ben született Naomi Campbell, tőle hoztam egy dalt. Vicceltem.
De nem biztos, hogy...
Akkor Szolnoki Péter magyar zenész énekestől, aki szintén 70-ben született? Tőle fogalmam sincs, hogy mit hozhattam volna. Viszont Bebel Gilbertótól van fogalmam, és bár hideg lesz a hétvégén, meg egy kicsit olyan ilyen hűvöskésre fordul az idő, ennek ellenére annyira szépen süt a nap, hogy szerintem belefér napkezdésnek ez a dal. Meg egy ilyen optimista pénteki kezdésnek. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy Bebel Gilberto, aki Isabel néven született az Egyesült Államokban, de hát ugye brazil énekesnőről van szó, és a Gilberto klán sarjáról egy tök jó szambával kezd, és akkor utána megnézzük, mit írtak a lapok, meg hogy mit írtak nekünk a hallgatók, meg hogy mi történt a tőzsdéken. Úgyhogy errefele. Arra buzdítanék mindenkit, hogy a közlekedési viszonyokat taglalja, mert én úgy vettem észre egyébként, hogy azért viszonylag sokan voltak az utakon. Érdekes, mert hétfőn is ez történt, most pénteken is, szerdán viszont teljesen üres volt, úgyhogy lehet, hogy a Kurzarbeit az nálunk azt jelenti, hogy hétfőn belehúzzunk, aztán pihi, és akkor még a hétvége előtt még egy hajrá, és akkor megint pihi. Úgyhogy megnézzük, hogy...
A lapszemlébe kérlek szépen, akkor két dologhoz is kapcsolódni fogok majd tudni abból, amit az elmúlt néhány mondatban felhoztál, okay. illetve szuper. Amit ebben a körben elhangzott. Az egyik a Kurzarbeit lesz. A másik pedig egy másik szőr.
Megyünk tovább akkor, és megnézzük, hogy mit találtál a lapokban, Gábor.
Nem a ma reggeliekben, inkább kiemeltem, talán eldugott a tegnapi érdekességeket a Kurzarbeitról, a Portfóliónak a konferencióján volt szó, ahol György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára is beszélt, és egy harmadik verziót ígért. De igazából ennyit tudunk, tehát ami ebből az egészből kiderült, csak annyi, hogy követik a fejleményeket. Inkább akkor idézek. Jön a 3.0-as verziója a munkahely védelmi bértámogatásnak, ami természetes, hogy így alakult. Minden héten egyeztetünk az érdekképviseletekkel, az itt kapott javaslatokat pedig megfontoljuk, és lehetőség szerint beillesztjük a támogatási tervbe. Mondta hozzátéve, hogy részleteket nem árulhat el, de hogy nagy dobás is lesz benne, úgyhogy erre kíváncsian várunk. Mondjuk más országokban úgy csinálják, hogy gyorsan csinálnak egy jót, amihez nem nem kell hozzányúlni, úgy tűnik a magyar módi az az, hogy beszélgetünk és hetente variálunk, úgyhogy ezt mindenki eldönteti, miért, hogy
figyelj, ez nem olyan nagy probléma, hogyha azt mondjuk, hogy lehet, hogy agilis vállalatként képzeli a működését, vagy ilyen lean módszereket alkalmaznak, mert ugye az azt jelenti, hogy pont arra kell reagálni, ami történik, és lényegében nem gond, hogyha valamit rosszul kezdünk el, hirtelen tudunk váltani, alakítunk rajta, úgyhogy lehet, nézzük optimistán.
Lehet, hogy utólag ezt fogják az iskolákba tanítani, igen. Rugalmasan kezelni ezt is. Az M4 az ügyben nyomozott egy kicsit, tegnapi bejelentések kapcsán, hogy mi van a költségvetéssel, mert nem nyújtották be a tervezett időbe. Uh-huh. A kormányinfón kiderült, hogy egy hetet csúszik, mert hogy megvárják még az áprilisi adatokat, és innentől kezdve viszont még furcsább a helyzet, mert azt is elmondták, hogy továbbra is 3%-os recesszióval számolnak majd. Miközben beindult a kommunikáció az előző napokban arról, hogy ezek a bizonyos áprilisi adatok, ezek brutálisan rosszak, borzalmasak, letaglózóak lesznek, tehát ha megvárják, és ezek is már benne lesznek, akkor ebből arra lehet következtetni, és mégsem nagyobb recesszióval számolnak, akkor...
Arra lehet következtetni, hogy valamilyen motort fognak találni, amit be lehet robbantani, igen, majd, és azzal, igen, kihúzzák a harmadik, negyedik, negyed évet, és kiegyenesítik ezt a csorbát, és nem 7, meg 10% lesz, hanem 3.
Hát igen, vagy brutális növekedés, gyors visszapattanással, uh-huh, számolnak ennek ellenére, és csak ezzel igazítják ki, vagy nem volt meg a megfelelő egyeztetés, illetve nem tudom, hát gondolom, hogy az első, tehát van valami a tarsolyban.
Ez csatlakozik a g7.hu egy cikke, satúfék után padlógáz jön a magyar gazdaságban, uh-huh, teszi fel a kérdést a cikk, és ugye lényegében Erdélyi Dóra, a Danube Capital junior makrogazdasági elemzője, az elemzői szegletében a G7-nek ír erről az egészről, és ott pontosan ugyanezt elemezgeti, hogy milyen KSH adatok vannak, mit várnak, milyen a hazai gazdaság növekedési alakulása, és milyen külső hatások vannak, régiós összehasonlítást is találunk, úgyhogy egyébként tényleg érdekes szituáció, meglátjuk, hogy alakul.
Ígértem még egy szőrös hírt.
Na, remélem, hogy... Na jó, mondjad, aztán majd kiderül.
Jó, nagyon gyorsan elmondom, mert úgyse férne bele a rovatba. A légiipar legnagyobb szappanoperája nagy eseményhez érkezik ma, ahol Sir Stelios, akit... nem tudom, mert több mint 10 éve ütöttek lovaggá azért, mert elérhetővé tette az olcsó utazást az embereknek, és hogy átalakította ezzel a légipart meg az embereknek a lehetőségeit. Az EasyJet alapítójáról van szó, aki most már lassan 20 éve háborúzik a saját cégével. Először belülről igazgatóként, aztán most már csak kívülről legnagyobb tulajdonosként, és ma lesz a rendkívüli közgyűlés, ahol ki akarja rugatni a teljes vezetőséget, egymásnak feszül a két fél. Az alapító, aki teljesen máshogy vezetné a céget, másik irányba vinné, sokkal kisebb cégé nyomná össze, sokkal kevesebb géppel, hogy a profitra koncentráljanak, illetve a menedzsment, amelyik valamennyire tartaná a lépést a náluk sokkal gyorsabban növekedőkkel, és egy iszonyatosan nagy Airbus rendelés kapcsán megy a vita, bűncselekményeket emleget, fenyegetőzik Stelios, Sir Stelios az alapító, és ugye ahhoz elég részvénye van, hogy bármikor ezt tudjon hívogatni közgyűléseket, de úgy tűnik, hogy az 50% nem lesz meg neki, tehát annyira részvényes, viszont nem fog tudni maga mellé állítani, hogy kirugassa az igazgatóságnak a tagjait érén. Az igazgatóval minden esetre elég izgalmasnak tűnik a mai egyébként távban tartott rendkívüli közgyűlés.
Igen, most így sok ilyen van.
Nem lesz ma.
Oké, ez izgalmas volt. Köszi szépen. Van nekem is egy pár, amit mindenképpen el szeretnék mondani. Az egyik az, hogy majd én is kapcsolódok egy ilyen hírrel. De van egy nagyon érdekes, szintén a g7.hu-n éretlenül is viszik, és ezzel letarolják a Szedmagad eperföldeket a vásárlók. Pár napja elindult az idei Szedmagad eper szezon Magyarországon, de úgy tűnik, hogy kicsit másképp, mint az elmúlt években. Az eperszedésre kihegyezett, otthon már hetek óta tűkön ülő vásárlók lerohanták a földeket, és visznek mindent, amit érnek. Ilyen feliratokat lehet olvasni, hogy kedves érdeklődők, földjeinket jelenleg nagyon megszedték, így nagyobb mennyiség szedésével mindenképp érdemes várni 1-2 hetet. Úgyhogy egyébként azt láttam, hogy milyen importeper van, és milyen áron a nagyáruházakban, úgyhogy nem csodálom. minőség és ártekintetében egész rossz kombináció jön ki. Egy másik hír, ami ahhoz kapcsolódik talán legalábbis cég szinten, hogy amit te mondtál valamennyire, hogy mi történik a Unitednél. A Manchester United ugye az angol labdarúgó bajnokságban szerepel, és arra számít, hogy 24 millió dollárról kell lemondania, miután a Premier League-nek pénzt kell visszatérítenie a televíziós társaságoknak akkor is, hogyha a koronavírus járvány miatt félbeszakadt idény folytatódik, és most elég nagy baj van, mert ezt a világgazdaságban lehet olvasni, ugye, mert hogy egyeztetnek a kereskedelmi jogokat birtokló partnerekkel, miután csúszások és változtatások sora zajlott le a televíziós közvetítéseknél, és hát ugye tőzsdei cégről is van szó, úgyhogy nem rossz, vagy nem túl jó hír ez nekik.
Azt hiszem, hogy ez nem lesz könnyű kijönni,
igen. Na, hát nagyjából ennyi. Van még egy pár izgalmas hír, de szerintem a hírekben is lehet majd hallani erről többek között, hogy aki esetleg nem hallotta volna, de fontos, Trump bejelentette, hogy felmondja az egyik legfontosabb fegyverzet ellenőrzési szerződést, kitört a pánik a NATO-ban, az oroszok miatt ráadásul, úgyhogy most az oroszoknak ment neki Donald Trump, hála a jó Istennek, már csak ez hiányzott, mondjuk így, a nyitott égboltot mondta fel, és a NATO sürgősséggel összehívta a nagyköveti tanácsot, így állunk most, úgyhogy ez nem túl optimista pénteki kezdés, de hát ezt is el kellett mondani. Na, akkor aki elaludta a Tingli-Tangli Bossanovára, meg az előző lift zenére, azt megpróbáljuk felrázni a Terry Allen and the Panhandle Mystery Band következő slágerével, az Abandonitis, ez a címe.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Muzsikáló Millás reggeli.
Got abandonitis deep down inside us and it won't go away.
Abandonitis.
Got abandonitis deep down inside us and it won't go away.
Abandonitis.
You can whine and moan about being alone, but abandonitis, it's here to stay. You might get left as a child and run crazy and wild and feel secretly bad every day. Left as a child and run crazy and wild and feel secretly bad every day.
Abandonitis.
You better take it in stride, 'cause you just can't hide from abandonitis when it comes your way. You may be sisters in jail, your brother's a punk, your folks are both dead, maybe just drunk. You feel all alone, so sorry for yourself, and stand in line like everybody else. It's abandonitis, not appendicitis. All the doctor can't cut it away.
Cut it away.
It's abandonitis, not appendicitis. Hell, a doctor can't cut it away.
Cut it away.
Yeah, you can't operate on your own fate. Abandonitis, don't cut it that way. It's just abandonitis deep down inside us, and it won't go away. It won't go away.
Abandonitis.
See you whine and moan about being alone, but abandonitis don't go away.
Abandonitis.
Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté.
Na nézzük, hogy mi történt gyorsan Budapesten először. Hát ugye vegyesen teljesítettek a vezető részvények a budapesti értéktőzsdén, és a Richterre és az OTP-re lesz érdemes figyelni továbbra is. Egyébként a MOL továbbra is 2000 és 2100 forint között mozog, a Magyar Telekom pedig ilyen 380-400 forintos sávban, legalábbis ezt jelzik előre a különböző szakértői vélekedések. Az OTP a 10.000 forintos szintet vette célba, a Richter grafikonján pedig a 7.000 forintos ellenállásra érdemes majd figyelni. Egyébként 0,5%-os emelkedés volt a béten, a BUX 183 ponttal erősödött és 35.635 ponton zárt. Viszonylag jó forgalom volt, 10,5 milliárd forint, és hát mint mondtam, vegyes volt a felvágott, mert hogy a MOL ára nem változott, az OTP részvények 1%-kal erősödtek, a felét tette ki, 5 milliárd forint volt a forgalomból az OTP, úgyhogy nagyon erős volt, a Magyar Telekom pedig 0,2%-kal gyengült, a Richter pedig 0,6%-kal erősödött, 2 milliárd forintos forgalomban, ez volt tehát a bét. Ja, bocs, ide még a forint ide tartozik, elég jól menetel, és tovább menetelt tegnap is, a vezető devizákkal szemben erősödött, úgyhogy azt lehet mondani, hogy jól állunk viszonylag, az euró jegyzése 348 forintra gyengült, ugye, és a dollár, az hol van, a dollár pedig 319 forintról, 317 forint 90 fillérre, úgyhogy kicsit erősödött a forint.
Hát a csütörtök az amerikai tőzsdéken az a nap, amikor mindig megjönnek a heti friss munkanélküli segélykérelemről szóló adatok, ami brutálisan magas, most már több adatsort tekintve ilyen történelmi csúcsokra jut, hogy mennyire gyorsan, mennyire sokan kérnek munkanélküli ellátást, és erre mindig emelkedik a tőzsde, legalábbis az elmúlt hetekben ezt lehetett látni. Na, hát tegnap nem így volt, pedig most ez, ha úgy vesszük, hát most majdnem 2,5 millió új kérelem, oké, a várakozás egy picivel volt, csak kevesebb, tehát tényleg most ma elég jól eltalálták az elemzők, de kevesebb volt, mint az elmúlt héten. Ennek még talán lehetett volna is örülni, ez még magyarázható is lett volna, de úgy tűnik, hogy kifulladt a piac, de az előző napokban emelkedés volt, úgyhogy most már ez kevés volt ahhoz, hogy ismét lelkesítse a befektetőket, meg hát ugye az elmúlt hetekben nagyon durva emelkedés volt, és már beszéltünk róla többször, hogy a piacok egy nagyon gyors visszapattanást áraznak. A számok azért brutálisak, itt mindig az első nagy, nagyon durva beeséshez, illetve amikor az első hét volt, amikor iszonyatosan sok millió fölötti kérelem érkezett, onnantól kezdve számolják az összesítést előszeretettel. Ez a 9 hetes összesítés most, ez alatt közel 39 millióan kértek munkanélküli segélyt, illetve adtak be kérelmet, ami nagyon-nagyon kemény, ez is történelmi rekord, de ez, mondom, már a piacokat egyre kevésbé befolyásolja, korábban sem zavarta, sőt, inkább emelkedést okozott, minél nagyobb volt a szám, minél rosszabb volt, még a várakozásokhoz képest is annál jobbat emelkedett a tőzsde több napon is. Ez tehát most már nem működött. A héten a gyógyszerekkel kapcsolatos várakozás, amikor pozitív hír jött, akkor nagyon fölment a tőzsde, amikor kiderült, hogy ez egyáltalán nem is biztos, hogy az a vakcina a koronavírus ellen az működni fog, akkor kisebbet esett vissza, tehát még mindig pozitív a tegnapi visszaesés együtt is a tőzsdei hangulat. Hát egy 1% körüli volt a tegnapi, mondhatjuk, korrekció a Nasdaq-en, 0,8% az S&P 500-asban, és az a Dow Jones, hogy megúszta 0,4%-kal, azért volt, mert az ipari papírok jól teljesítettek, és például a Boeing, amely az jól el tudja húzni, hogyha rendben szemben mozog, a csak 30 papírt tartalmazó mutató, tehát a Dow Jones ipari átlagot, az tegnap is egy elemzői felminősítés következtében meglehetősen jól szerepelt, illetve az is az túlzás, mert az előző napokban éppen nem, de tegnap egy 4,5%-ot tudott ugrani fölfelé. Amúgyan túl nagy kiemelkedő céges hír, vagy céges esemény nem volt. A Starbucks jelentette be, hogy kicsit a korábban bejelentett várakozása fölött teljesít, ezt közölte a partnerek, de ezt sem mozgatta, mert túlságosan a befektetők fantáziáját, csak egy 4%-os emelkedésre volt jó a nap végén. Nagyjából ez az olaj folytatódó emelkedése is egészen és hozhatott volna jó kedvet, de tegnap már igazából ez sem segített, úgyhogy több hetes csúcsra jutott az olajár, de ezek most már kislépésben mennek, úgyhogy annyira nem keltik fel a tágabb piacnak a figyelmét.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai központú gyógyszeripari vállalat a Richter Gedeon nyerté támogatásával.
László B. Kati van a legfrissebb hírekkel utánunk, egy pár másodperc múlva. Gyorsan egy pár üzenet. A legfontosabb: Pesti rakpart jó tempóban járható, de tele van délfele. Visszafelé sokkal rosszabbnak tűnik, mondja szerszámgazda. Köszönjük szépen, ilyet is ehhez hasonlót is várunk. Illetve azt mondja, hogy a ráír, bankol, lepapíroz, szexel, besír, bealszik, repüli, proli vircsaft univerzumhoz, még egy szép darab, megszedték. Érdemes volt felkelni, írja a kedves hallgató. Azt hiszem, egy kicsit el van túlozva ez az üzenet, de mindenképpen vicces.
Hát nem tudjuk, hogy az eper szlengbe ez valóban így van-e, vagy pedig csak a megszedték.
Az agrár szlengbe, igen. Azt lehet esetleg mondani, hogy ennek a hallgatóknak, hogy külön köszönjünk neki, hogy itt van. Szia, uram! Tehát örülünk, hogy itt vagy velünk. És hát akkor szerintem így repülünk át a hírekre, vagy hogy is mondjuk, repüljük meg a híreket. És utána pedig Budapest rovatunkban legfrissebb híreket, infókat szedtük össze, és hát a turizmusról fogunk beszélni. Lendületből kell fel a földről majd a belföldi turizmus, hát reméljük. A szállás.hu vezérigazgatójával fogunk beszélni, de arról is lesz szó a következő blokkban, hogy épül a Superbank, időkérdése a Budapest Bank, MKB Bank, Takarékbank házasság. Csabai Károly, az m4.hu és a privátbankár.hu szakírója lesz majd velünk a vonalban, illetve a virtuális stúdiónkban. És a értékpercek rovatunk is van ma, mert péntek van, úgyhogy azt nézzük meg majd, hogy a részvény és devizapiacon milyen trendek vannak, merre tovább. Varga Botonddal beszélünk majd, az OTP Global Markets üzletkötőjével, úgyhogy sok info a következő blokkokban, de most jön László B. Kati és a legfrissebb hírek.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. New York, London, Hongkong, Budapest. Tőzsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel a Millás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short, Mika vagy medve. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté. Mindenkinek vannak pénzügyei. Ha van pénze, azért. Ha nincs, akkor meg azért. A 90.9 Jazzy magyar-magyar gazdasági szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. Tőzsde, deviza, árupiac, makrogazdaság, személyes pénzügyek. Tippek, ötletek, szakértők és egy csipetnyi humor. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap 10-ig.
A Millás reggeli főtámogatója a Software One Hungary Kft., a felhőszolgáltatások szakértője. Software One. Felhőben jobb.
Hírek a 90.9 Jazzy-n.
Megkezdődött a magyar koronavírus vakcina fejlesztése. Távozik posztjáról a Pesti úti idős otthon igazgatója. Napsütéses, desszeles idő lesz akár 24 fokkal. Köszöntöm a hallgatókat, következnek a részletek. Megkezdődött a magyar koronavírus vakcina fejlesztése. Arról, hogy milyen gyorsan lehet elkészíteni a védőoltást, megoszlanak a vélemények. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Debreceni Egyetem az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával kezdte meg az új koronavírus vakcina fejlesztését. A két intézmény közös munkájának alapját 30-40 különböző szeméből származó izolált vírus jelenti. Hatékonyságvizsgálatokat végeznek, és megkezdődhetnek az állatkísérletek. A Globális Oltóanyag és Oltási Szövetség szerint akár egy évbe is telhet a védőoltás kidolgozása, ugyanakkor például egy orosz intézet azt állítja, hogy már júniusban befejezi a prototípusok preklinikai tesztelését, szeptemberben pedig be is kívánja jegyeztetni a COVID-19 fertőzés elleni vakcináját. Szeptembertől nem lesz teljes a visszatérés a hagyományos oktatáshoz. Újra nyitnak az iskolák, de a tanévet nem hosszabbítják meg. Június 2-től kiscsoportos foglalkozásokat tarthatnak, a digitális oktatási rend azonban érvényben marad. Az óvodák és bölcsödék az egész országban újra nyitnak. Maruzsa Zoltán államtitkár az ATV-ben azt mondta, hogy sikeres a digitális oktatás, és vizsgálták azt is, hogy a tanulóknak van elég jegyük, ezért nem szükséges meghosszabbítani a tanévet. A fővárosi önkormányzat reményei szerint a május lesz az utolsó rendhagyó közgyűlés, és a veszélyhelyzet feloldása után júniusban már a szokásos rendszerben vitathatják meg az előterjesztéseket. A járvány ideje alatt összesen 85 javaslatot terjesztett be a városvezetés, mindegyikről kikérték a frakciók véleményét. Összesen 29 előterjesztést tárgyaltak sürgősséggel, amelyek túlnyomó része a védekezéshez kapcsolódott. A jövő heti közgyűlésen összesen 54 napirendi pontot tárgyalnak, elsőként a tavalyi év pénzügyi zárását. Távozik posztjáról a Pesti úti idős otthon igazgatója. Az intézmény vezetését a jelenlegi gazdasági vezető veszi át, a fővárosi önkormányzat pedig a posztra pályázatot ír ki. Skultéti József, a Pesti úti idősek otthonának vezetője, 49 évet dolgozott a közszolgálatban, amiből 30 évet a szociális ellátásban, ebből is 25-öt a főváros szolgálatában. Skultéti József személyes hangvételű levélben kérte felmentését a főpolgármestertől. Ebben azt írja, 2016-os kinevezése óta az intézményben végzett szakmai munkát minden alkalommal elismerően értékelték, mind a hatósági ellenőrzések, mind az ellátottak és hozzátartozók. A koronavírus járvány idején ugyanazok az ellenőrök viszont egyszerre olyan hiányosságról kezdtek jelentéseket írni, amelyeket korábban nem észleltek. Egy napra már karantén nélkül lehet beutazni Szlovákiába és onnan Magyarországra is, így lehetővé válik, hogy a határ mentén élő családok és közösségek újra találkozhassanak egymással, közölte Szijjártó Péter a Facebookon. Emlékeztetett, hogy munkavégzés és teherforgalom céljából eddig is karantén nélkül lehetett beutazni. Kína törvénnyel tiltaná be az ellenzéki tevékenységet Hongkongban, írja a BBC. A javaslat nemzetbiztonsági okokra hivatkozva betiltana mindenfajta lázadó, felforgató és elszakadást célzó tevékenységet, illetve külföldi beavatkozást. Emellett félő, hogy a pekingi vezetés egy olyan szabályt is hozna, ami alapján a központi kormány megkerülhetné a hongkongi törvényhozást. A koronavírus megjelenése háttérbe szorította a tavaly kibontakozott hónapokon át tartó kormányellenes tüntetés hullámot Hongkongban, amelyet eredetileg egy azóta visszavont, a kiadatási törvény módosítását célzó tervezet váltott ki. Az időjárásról: a derült reggelt követően délután a Dunántúlon megnövekszik a fátyolfelhőzet, másutt sok napsütésre készülhetünk, helyenként még élénk lehet a szél, napközben 18-24 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt, László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, jelenleg a városban jól lehet közlekedni, de már élénkül a forgalom, és igaz ez a bevezető utakra is. A belvárosban a József Attila utcát lezárták az Andrássy út és az október 6-a utca között hatósági intézkedés miatt. Köszönöm szépen a figyelmüket, a közlekedés alakulására egy óra múlva tájékoztatom önöket. További jó utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Képzeld el azt, képzeld el újra. Újra a hetedik napon szólít az úr. Ma ember fia, van egy kezdet? Mert ha igen, akkor tervezzük újra. Képzeld el másképp, hogy a földi lét minden embernek egy forma. Nincsen több pénz, nincsen több fegyver. Miből templom épülne újra? Hittel, és ezt komolyan mondom, hittel. Elérhetsz bármit, segíthetsz bárként, csak te, uram, el ne hagyd minket. Képzeld el másképp, hogy a szóval építhetsz, és nem rombolhat benned ugyanaz a világér. Elérhetsz bármit, mit szeretnél.
Szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
A Millás reggeli főtámogatója a SoftwareOne Hungary Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. SoftwareOne. Felhőben jobb.
Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral.
És Kántor Endrével.
És a kedves hallgatókkal, akik azt mondják, hogy többek között Szőke kapitány kérdezi, hogy a Dow Jones Industrial Average-t miért kell ilyen komolyan venni. Egy súlyozatlan, mindössze 30 szubjektíven kiválasztott komponensből álló átlag, aminek alapításakor 135 éve sem volt túl sok indikációja, és ma csak hagyománytiszteletből létezik egyáltalán, írja ő. Hát erre kitérünk majd, szerintem ez egy jó kérdés az értékpercekben. Úgyhogy igen.
Pont azért, tehát ugye a 30, hagyományosan a 30 legnagyobb társaság van benne, és éppen, hogy hogyan cserélgetik őket, lehetne kritizálni, erről folyamatosan viták is vannak, mert nem teljesen egyértelmű a rendszer, de ugye ahogy a más indexeknél is, hogy az S&P is, hogy mennyire kellett, hogy tech túlsúlyos legyen, és hogy ezzel mennyire szépítik az indexnek a teljesítményét, erről is nagy viták vannak, persze, hát ez erről lehetne órákig
domálni. Gabikám, neked írják.
Főleg hagyománytisztelet, igen, a legrégebbi, patinásabb, igen, 30, igen, meg önmagában az, hogy súlyozatlan, azon is lehet vitatkozni, persze, teljesen.
Figyelj jogos, csak, tehát, neked írja alakul, be, hogy mit kell tenni.
Semmit. Hát, attól,
neked ha írja, mondom, Bea, hogy mit kell tenni. Nem kérdés, hogy mit kell tenni, hanem írja, hogy mit kell tenned. Ha bedagad a szemed, akkor kamillás reggeli.
Nincs bedagadva. Akkor tűnik.
Kamillás reggeli, nagyon jó. Köszönjük szépen.
De jogos, persze.
Ja igen, közlekedési információk.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Na nézzük, hogy mit írtak a kedves hallgatók nekünk. Többek között azt, hogy jó tempóban járható a pesti rakpart, de tele van délfelé, elég rossznak tűnik, írta nekünk korábban szerszámgazda, és voltak információink még Csepel Göd vonal, vagy Gödöllő vonalról gond nélkül el lehetett jutni, illetve azt mondja, hogy Gödről Pestre a Szerencs utcai lámpánál van torlódás, de egyébként elég jól lehetett közlekedni, ezt tudtuk meg. A József Attila utcát lezárták, az Andrássy út és az október 6-a utca között hatósági intézkedés miatt, illetve, és ja igen, itt más vonalon közlekedik a 16-os és a 105-ös autóbusz is, tehát terelt útvonalon közlekedik a Deák Ferenc tér, illetve az Apor Vilmos tér felé, nem érinti a Deák Ferenc tér megállót, úgyhogy valaki, ha ezekkel akar menni, akkor fontos. És baleset történt a Ferenc körút Üllői-úti csomópontban, a Petőfi híd felé a villamossinen halad a forgalom, az Üllői úton kifelé és az Üllői útról balra a Petőfi híd irányában egy sáv járható.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Na nézzük.
Na, hát, kiderültek az új részletek az új villamos vonalépítéséről. Kaptam föl a fejemet, elolvastam a BKK információit, és úgy érzem, hogy semmi nem derült ki ahhoz képest, amiről itt két napja ugyanebben a rovatban beszéltünk. Talán csak annyi, hogy amiatt, hogy egy úgynevezett delta vágányt lefektetnek a Haller soroksári sarkán, hogy a Nagyvárad tér irányából érkező villamosok tudjanak észak felé és a Dunapart felé, tehát Pesti Dunapart felé, a kettes villamos útvonal felé fordulni, hogy ahol legyen az új vonal, de tehát a nagy új vonalban ennyi lesz az újdonság, az a 10 méternyi vágányszakasz, ezért ott azért fél évig túrni fogják azt a kereszteződést, és a 24-es villamos nem fog tudni közlekedni ott, ahol a vágányokat fektetik. Úgyhogy az csak Haller utcában egy kicsit beljebb fog indulni, és ha valaki mondjuk bármelyik irányból érkezik, ott egy 200 méter talán gyalogolni kell az ideiglenes megállóhelyre. Ennyi újdonságot láttam, de hát ez kitalálható volt az eddigiekből is, hogyha ott a vágány kapcsolatot, hogy hivatalosabban fogalmazzunk, építik. Ez jövő hét hétfőtől indul, 23-ától, akkor már holnaptól kezdődik a felújítás, tehát akkor már szombattól. Igazából ennyi a újdonság, amit ezzel kapcsolatban láttam.
Hamarosan megnyitnak 5 budapesti strandfürdőt. Igen. Elég érdekes egyébként, a 6-at pedig június 15-én, tehát május 30-án nyílik 5 strandfürdő, a 6-dik 15-én jelentette be a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója. Szóval Szűcs Ildikó elmondta, szombattól a Palatinus Vénusz, a Paskál, a Római, a Csillaghegyi és a Pesterzsébeti strand várja a vendégeket, június 15-től pedig a Pünköst fürdői is. A zárt fürdőket ugye a jelenleg érvényes szabályozás szerint még nem nyithatják meg. Hát akkor az mi a helyzet azokkal a...
Észrevettem a legfontosabbat?
Mondd, mi a legfontosabb?
A papucs. Kötelezővé tették a papucs viselését, ugye ez szerepelt ebben a hírben. Papucs nélkül nem engednek be, tehát vége a mezitlábaskodásnak a strandokon, a papucs kötelező felszerelés lesz.
Személyenként 4 négyzetméternyi vízfelületet kell biztosítani a budapesti strandokon.
Igen, érdekelt volna, hogy nyilván ez majd csak ilyen nagyon melegben, de lehet, hogy akkor is derül ki, mert az emberek még félni fognak kimenni ettől függetlenül. Meg van határozva, hogy vízben és szárazföldön, igen, szárazföldön személyenként 16 négyzetméter, ezt nem árulták el, hogy strandonként mennyit jelent, hogy ők összesen így mennyire csökkent a befogadó képességük, tehát ahány embert beengedhetnek. Talán egy nagy kánikulás hétvégén derül neki, hogy akarnak-e annyian bemenni, hogy nagy mértékben csökkent, de azért kíváncsi lennék, hogy ez mondjuk konkrét és pontosan mennyi. Hát a mostani előrejelzések szerint nem a mostani hétvége, hanem a következő, az már ilyen előnyári, jónak ilyen 30-at közelítő hőmérsékletet hozhat. Jó, ez még majdnem másfél hét, ez tehát egy kicsit távolabb előrejelzés, de igazából az lesz az első teszt hétvége.
Na de hogy fog praktikusan ez az egész történni? Jegyet venni csak online lehet a cég megújult honlapján, a nyitási utáni első időszakban mindenképpen, és akkor így tudják a vendégek számának nyomonkövetését is biztosítani, úgyhogy valószínűleg, hogyha valaki el akar menni strandolni, és biztos akar lenni benne, akkor előre meg kell venni jegyeket. Ugye a papucsot azt említetted, a sorban állóknál másfél méteres távolságot kell majd tartani a bejáratnál, ezt felfestett piktogramok is segítik majd, és hát ugye a lázmérés az nem lesz a bejáratnál. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy fognak vizsgázni a budapesti strandok. És akkor van még egy info.
Egy újdonságot. Egy minden autós mozira gondolsz?
Igen, az. Hát az a legfontosabb.
Azt említsük meg, mert az tényleg izgi.
Újra menő az autós mozi, és végre Budapesten is lesz, mert hogy Amerikában egyetlen mozifajta maradhatott nyitva ugye a koronavírus járványban, az autós mozik, ráadásul ezek a járvány óta folyamatos teltházakkal üzemelnek, hát nem is véletlen. És ezt a lehetőséget ismerték fel Budapesten is, ahol ismét nyílhat egy autós mozi, mert hogy a sima mozik nyitásáról még nincsen információ.
De összesen annyit tudunk, hogy a Budapest Rooftop Cinema bejelentette a Facebookon, hogy lesz, meg, de minden egyéb infót későbbre ígérnek, de annyit tudunk, hogy Drive-in Cinema lesz a neve, de hogy igazából hol, meg miként, azt nem tudjuk, de az már szinte biztos.
És akinek nincs autója, az nagyon vicces szerintem, mert hogy az autóval nem rendelkezők számára is lesz megoldás. Hát annyi, hogy amikor bejelentették, hogy a MOL Limóval közösen nyitják az autós mozit, hát akkor szerintem így már össze lehet kapcsolni, hogy miről van szó.
Kíváncsian
várjuk.
Nem kellett túl sok képzelőerő ahhoz, hogy kitaláljuk, hogy mi lehet itt majd a megoldás. Igen.
Vajon mondjuk, hogyha már említettük a MOL Limót, akkor vajon a Gringo az parkolásnak veszi-e ezt a részt, és akkor azzal is be lehet-e menni? Ez egy nagy kérdés, ugye? Mert elvileg igen, hogyha leparkolsz,
és benne maradsz. Sok minden tisztázásra szorul, igen.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions.
el ritmo el que nos gobierne, que sea compás el que te mantenga, que toque más el que menos tiene y que baile siempre el que nunca tenga. No necesito muchas palabras, no necesito un millón de notas, deja que el ritmo sea el que te hable, deja que bailen solas tus botas. Let the rhythm be, 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 let the rhythm be. Por dentro y no te encuentras en el espejo, si no conoces tus sentimientos y está tu casa te queda lejos, deja que el ritmo sea el que te lleve al mismo sitio donde naciste, vuelve a la fuente del ritmo y bebe aquel compás con el que creciste. Let the rhythm lead, 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 let the rhythm lead. Let the rhythm be.
Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Jobb, ha az ember a dolgok elébe megy, mert azok aztán nem mindig jönnek helybe. Millás reggeli.
Na nézzük, hogy fog fölállni a belföldi turizmus. Szigetvári József, a szállás.hu vezérigazgatója van itt a vonalban velünk. Szép jó reggelt kívánunk!
Szép jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
Először is akkor tisztázzuk, hogy milyen bőrben van a belföldi turizmus.
Hát, hogyha ezelőtt kérdezzük, akkor azt tudom mondani, hogy a belföldi turizmus nagyon-nagyon rossz bőrben volt, hiszen alapvetően ugye teljesen eltűntek március-áprilisban a foglások, és alapvetően azt láttuk, hogy nagyon-nagyon mérsékelt a foglásoknak a száma az adott nyári és egyéb időszakokra. Ez az elmúlt hétnek alapvetően a lazító intézkedése során, hála az égnek, nagyon-nagyon pozitív irányba kezdett el megváltozni. Természetesen ez az év ez nem lesz rekordév, és egy nagyon-nagyon nehéz év lesz az egész turizmus szektornak, de mindenképpen azok a jelek, amelyeket látunk, azok nagyon pozitív irányba mutatnak.
Mi változott egyébként? Tényleg az intézkedések, vagy egyszer ilyen varázsütésre hirtelen beindult, vagy egyszerűen az emberek most hatalmasodott el rajtuk az az érzés, hogy túl vagyunk az első hullámon, és kicsit más, hogy mint eddig elkezdhetünk utazni, illetve van-e olyan hatás, hogy a belföld irányába fordulás, az már látható a számokon, hogy akkor jó, idén már tudunk menni nyaralni, fölélegeztünk, külföldre nem megyünk, és ezért ugrott meg most hirtelen az elmúlt napokban. Illetve köthető ez egy naphoz, vagy egy folyamat gyorsult föl, hogy hirtelen elkezdtek nőni a foglalások?
Azt láttuk, és ezt nagyon érdekes, hogy a környező országokban is jelen vagyunk, és Csehországban is azt láttuk, és ugyanezt történt két héttel később Magyarországon is, hogy amikor a korlátozó intézkedéseknek a kommunikációja elindult, akkor elindult az embereknek a keresése, az utazási szándékú keresése. Látszódott már a válság ideje is, hogy az inspiráció iránti kereslet az nem tűnt el, csak alapvetően ugye nem végződött foglásokba, és nem végződött utazás típusú pénznek az elköltésébe. De az érdeklődés az végig ott volt az emberekbe, tehát már tervezték, úgymond a karantén időszak alatt is, hogy mit tudunk csinálni, hogyha ennek vége. És amint ugye Magyarországon is a megtörtént, a föloldó intézkedéseknek a kommunikációja, elindult a keresés és elindult a foglás is. Nagyon jól látható, hogy alapvetően van egy erős belföldre tolódás. Ez egyrészt az is okozza, hogy a külföldre történő foglások tekintetében még nagyon-nagyon sok a bizonytalanság, amit ugye nem tudnak az emberek, valamint egyértelműen látszik, hogy gyökeresen átalakul, ahogy gondolkodunk az utazásra és a turizmusról. tehát nem tűnt el az embereknek a rekreációs igénye, nem tűnt el az, hogy pihenni akarunk, és erre alapvetően az utazás ugye az egyik legjobb kikapcsolódási tevékenység. Viszont az, hogy erről az utazásról hogy gondolkozunk, hogy mit helyezünk preferencia sorrendben az első helyre, az megváltozott, hiszen első helyre került az, hogy meg szeretném őrizni az egészségem, biztonságban szeretnék maradni, és alapvetően úgy szeretném eltölteni a pihenésemet, hogy ne otthon legyek, de valahol mégis biztonságban jól kikapcsolódjak, és egy más környezetben tudjak együtt lenni a családommal.
Fussok szerintem át egy kicsit egy is ünnepi időszakonként, illetve főszezont, illetve hogy állunk a pünkösdi hétvégén, hogy állunk mondjuk július-augusztusra, illetve mondjuk akár kiemelten az augusztusi hétvégére, illetve szálláshely típusként, hogy ez tök jól látszik-e, hogy mondjuk a zsúfolt szállodáktól elfordulás az egyértelműen kimutatható, és mondjuk az apartmanok vagy külön házak valósi szállások irányába. Szóval hogy ezek hogy néznek ki?
Hát először is akkor nézzük a pünkösdi időszakot. Pünkösdi időszakra az elmúlt héten kezdődtek el nagyon aktívan a foglások, és alapvetően napról napra egyre több foglásra jön pünkösre. Jelenleg, hogyha összehasonlítjuk a tavalyi évvel, akkor még mindig egy 42%-os elmaradás látszik a tavalyi évhez képest, tehát ennyivel kevesebb foglás van bent a pünkösdi időszakra, de alapvetően ez rohamosan nő, tehát én azt is el tudom képzelni, mivel nagyon-nagyon utolsó pillanatosabb a foglások, hogy ez az elmaradás belföldi turizmus tekintetében, ezt kihangsúlyozom, ez talán 10-15%-os lesz csak. Az is látszik, hogy a nyári időszakra június az egy gyenge telítettségű hónapnak látszik, és alapvetően augusztus 20-ára, tehát az augusztus 20-ai hétvégére viszont már több foglalás áll benn, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Tehát nagyon érdekes, hogy minél jobban haladunk előre a járba, ugye annál több foglalás áll benn, mint a tavaly év ugyanezen időszakával, annál bátrabban foglalunk azokra az időszakokra. Ez ugye annak is a következménye, hogy az ezen időszakokra eső előfoglásokat az emberek azok nem módosították, nem mondták le, tehát ez mindenképpen megmaradt egy nagyobb bázis is, viszont júniusra még továbbra is vannak szabad kapacitások. Ha szállás típusokat nézzük, akkor az látszik, hogy alapvetően eltolódik a kisebb szálláshelyek irányába a kereslet, tehát a nagyobb hotelek, 1-4 csillagos hotelek állnak alacsonyabb foglaltsági szinten, és a kisebb szállásokba érkeznek a foglások. Tehát ez úgy néz ki, hogy mondjuk, hogyha az teljes éves időszakot nézzük, akkor mondjuk a foglásoknak az 50%-a hotelbe ment, és 50%-a kisebb szálláshelyre. Most ez az arány, ez úgy néz ki, hogy 35%-a egy hotelbe, és a maradék rész, tehát egy erős 65%, pedig megy kisebb szálláshelyekre. Uh-huh. És ahol nagy növekedés van, az a falusi turizmus, tehát az a réteg, ahol alapvetően kisebb szálláshelyeket és eldugottabb régiókban tudunk megtalálni, ott 500%-os a növekedés, de azért azt kell látni, hogy egy jóval kisebb bázisról beszélünk, tehát alapvetően a turizmusnak a gerincét nem a falusi turizmus adta, de itt viszont van egy döbbenetes növekedés.
Területileg van esetleg olyan része, ami most hirtelen népszerű lett, vagy esetleg mondjuk nézhetjük a másik oldalt is, ahol mondjuk feltűnően nagy az elmaradás eddigiekhez képest?
Ami talán érdekes, hogy a Balatonnak a keresettsége az alul marad a tavaly ugyanezen időszakhoz képest, tehát a balatoni nyár iránti kereslet még nem indult be olyan mértékbe, és területileg vannak olyan kisebb települések, amelyek nem jellemzően voltak rajta turisztikai térképen, és most fölkerülnek. Tehát látszik az, hogy az eldugottabb, csendesebb, elvonulósabb szálláshelyeket keressük, és ezekbe a régiókba megyünk. Ami még szerintem kiemelendő, hogy alapvetően a nagy termálfürdők iránti kereslet, és ugye ezekben lévő városok iránti kereslet sem olyan magas, mint a tavaly évben. Tehát alapvetően nem azt keresik jelenleg a turisták, hogy hol tudok akár beltéri medencébe vagy termálvízben kikapcsolódni, hanem inkább a szabadidős, programos és kikapcsolódós szálláshelyeket, és hát lehetőségeket keresik.
Uh-huh. Gondolom átálltak azért az emberek a lemondható foglalásra, elterjedt, mert azért az úgy logikus, illetve hogy a keresési feltételekbe is ezt jobban be lehet állítani, ugye? Mert mindenki talál a második hullámtól, menjünk, de azért nehogy pukjunk pénzt, hogyha mégse tudunk utazni, ugye?
Egyértelműen ez a biztonság iránti igény ez nagyon megnőtt, tehát minden szállásainak mi is végig kommunikáltuk a válságidőszak alatt, hogy nem lemondható és nem előrefizetéses szálláshelyeket biztosítsanak a vendégeknek, hogy ezáltal alapvetően a bizalmat növeljék, mert ugye nagyon nagy volt ez a változás, és ez egyértelműen a pénzügyi tudatosságot is növelte.
Jelenállás szerint, vagy tudom, hogy ez most egy jóslás kategória, hogyha ha a járványügyi helyzet nem romlik, és mondjuk nem lesz második hullám, akkor ez az év még hány százalékban, most nyilván nem egy pontos számra gondolok, hogy nagyjából milyen mértékben menthető, hogy mennyire tud visszajönni a turizmus, hogyha a teljes 2020-as évet nézzük Magyarországon.
Hát azt kell látni, hogy ugye a Magyarországnak a turizmus az úgy néz ki, hogy mondjuk 140 milliárdos a külföldről Magyarországra érkező utazóknak a szállásdíj bevételé, 110 milliárdos mondjuk a belföldi turizmus. Mi azt látjuk, hogy a külföldről Magyarországra érkező turizmus az nagyon meg fogja sinneni, tehát az akár elmaradásába 85 és 80%-os elmaradás is lehet. Ez nagyon-nagyon függ, hogy lesz-e második hullám, mert ha nem, akkor egy szeptember, október, november, december azért ez adhat hozzá, és csökkentheti ezt az elmaradást akár ilyen 60%-os vagy 50%-os mértékre is. Ez egy nagyon jelentős összeg, ez csak szállásdíj bevétel, és ugye erre rakódik rá az étterm és egyéb fogyasztás, tehát ez mindig érdemes egy háromszor, négyszer megszorozni, hogyha a veszteség nagyságát akarjuk látni. A belföldi turizmusban mi az alapvetően azt látjuk, hogyha a második hullám lesz a turizmusban, akkor egy alapvetően egy 60%-os tavalyhoz képest egy 60%-os értéken végezhetünk, hiszen alapvetően akkor lehetséges, hogy lesz egy jó nyarunk, ami alapvetően a turisztikai főszezonnak a gerince, viszont akkor lesz ugye egy nagyon rossz ősz újra, ebből következhet ez a 60%. Viszont, hogyha a második hullám elmarad, akkor ez az érték, akár belföldi turizmusban ez egy 80%-os, 90%-os értéket is fölvelt, ami mindenképpen az idei évkezdet után egy nagyon pozitív lenne, és akár ugye előfordulhat az is, hogy folyamatosan látjuk azt, hogy alapvetően ez a vírus elment, ebbe az esetben még az is lehetséges, hogy úgy, mivel többen maradnak belföldön, és többen választják az itthoni kikapcsolódást, hogy a belföldi turizmus tudja hozni a tavalyi szintet, de ez azt kell, hogy folyamatosan ugye javuljon a helyzet.
Oké. Hát legyen így, kívánjuk ezt akkor az iparágnak. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket a részletes adatokat megismerhettük, és optimizmusra is adnak okot. Köszönjük.
Én is köszönöm. Viszont hallásra.
Szép napot, viszha! Szigetvári Józseffel, a szállás.hu vezérigazgatójával beszélgettünk.
És van egy fontos információ a közlekedésben. Ugye mondtuk, hogy baleset történt a Ferenc körút Üllői út csomópontban, és egy sáv járható, tehát figyelni kell ott a közlekedésre. Viszont a 4-es és a 6-os villamos helyett a Blaha-Lujza tér és a Korvin negyed között pótlóbusz közlekedik. Ez is fontos, tehát a Ferenc körút Üllői út csomópontban történt baleset miatt.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzén.
Megkezdődött a magyar koronavírus vakcina fejlesztése. Arról, hogy milyen gyorsan lehet elkészíteni a védőoltást, megoszlanak a vélemények. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Debreceni Egyetem az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával kezdte meg az új koronavírus vakcina fejlesztését. A két intézmény közös munkájának alapját 30-40 különböző szeméből származó izolált vírus jelenti. Hatékonyságvizsgálatokat végeznek, és megkezdődhetnek az állatkísérletek. A Globális Oltóanyag és Oltási Szövetség szerint akár egy évbe is telhet a védőoltás kidolgozása, ugyanakkor például egy orosz intézet azt állítja, hogy már júniusban befejezi a prototípusok preklinikai tesztelését, szeptemberben pedig be is kívánja jegyeztetni a COVID-19 fertőzés elleni vakcináját. A fővárosi önkormányzat reményei szerint a május lesz az utolsó rendhagyó közgyűlés, és a veszélyhelyzet feloldása után júniusban már a szokásos rendszerben vitathatják meg az előterjesztéseket. A járvány ideje alatt összesen 85 javaslatot terjesztett be a városvezetés, mindegyikről kikérték a frakciók véleményét. Összesen 29 előterjesztést tárgyaltak sürgősséggel, amelyek túlnyomó része a védekezéshez kapcsolódott. A jövő heti közgyűlésen összesen 54 napirendi pontot tárgyalnak, elsőként a tavalyi év pénzügyi zárását. Távozik posztjáról a Pesti úti idős otthon igazgatója. Az intézmény vezetését a jelenlegi gazdasági vezető veszi át, a fővárosi önkormányzat pedig a posztra pályázatot ír ki. Skultéti József, a Pesti úti idősek otthonának vezetője, 49 évet dolgozott a közszolgálatban, amiből 30 évet a szociális ellátásban, ebből is 25-öt a főváros szolgálatában. Skultéti József személyes hangvételű levélben kérte felmentését a főpolgármestertől. Ebben azt írja, 2016-os kinevezése óta az intézményben végzett szakmai munkát minden alkalommal elismerően értékelték, mind a hatósági ellenőrzések, mind az ellátottak és hozzátartozók. A koronavírus járvány idején ugyanazok az ellenőrök viszont egyszerre olyan hiányosságról kezdtek jelentéseket írni, amelyeket korábban nem észleltek. Egy napra már karantén nélkül lehet beutazni Szlovákiába és onnan Magyarországra is, így lehetővé válik, hogy a határ mentén élő családok és közösségek újra találkozhassanak egymással, közölte Szijjártó Péter a Facebookon. Emlékeztetett, hogy munkavégzés és teherforgalom céljából eddig is karantén nélkül lehetett beutazni. Az időjárásról: a derült reggelt követően délután a Dunántúlon megnövekszik a fátyolfelhőzet, másutt sok napsütésre készülhetünk, helyenként még élénk lehet a szél, napközben 18-24 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt, László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A fővárosban baleset történt a Ferenc körút, Üllői út csomópontban. A Ferenc körúton a Petőfi híd felé a villamos sínen halad a forgalom. Az Üllői úton kifelé és az Üllői útról balra a Petőfi híd irányában csak egy sáv járható. Torlódásra kell számítani minden irányból. A 4-es és a 6-os villamos helyett a Blaha-Lujza tér és a Korvin negyed között pótlóbusz közlekedik. A József Attila utcát lezárták az Andrássy út és az Október 6-a utca között hatósági intézkedés miatt. A 16-os és a 105-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Deák Ferenc tér, illetve az Apor Vilmos tér felé, nem érinti a Deák Ferenc tér megállót. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha-Lujza térig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, valamint az M3-as autópálya bevezetőjén a Szerencs utcánál. Mától péntek és szombat éjszakánként az éjszakai járatok ismét sűrű menetrend szerint közlekednek, de az M2-es és az M4-es metró utolsó szerelvényei továbbra is 11:30 körül indulnak. Az Üllői úton kifelé a Kálvin tér előtt lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. Nemesszegi Dániel, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. I've been telling you how lazy that
looks so good. Fantastic man.
Kizártuk. Ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás reggeli.
Na hát azt a témát fogjuk most kivesézni, amit beszéltünk korábban, mégpedig nem mással, mint Csabai Károllyal, az M4.hu és a privátbankár.hu szakírójával, aki itt van virtuális stúdiónkban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na, hát időkérdése, hogy a szuperbank létrejöjjön, legalábbis erről írtál, a Budapest Bank, MKB Bank, Takarékbank fúzióról, házasságról van szó.
Igen.
Induljunk el a utolsó bejelentéstől, tehát ugye ami egészen konkrét, és amit tudni lehet, utalgattak, elég egyértelműen utalgatottak a háromból kettő, hogy ők egymásra találnak. Ebben mi is volt pontosan?
Hát ugye 18-ban vetődött fel először ez a történet, aztán utána egy ideig nagy csönd, meg talán még tagadások is voltak, és ugye tavaly tavasszal kezdtek egy kicsit az információk érkezni, ugye akkor jelentette be az MKB is érdekes módon, meg a takarékcsoport is, hogy érdeklődik a Budapest Bank privatizációja iránt, és tulajdonképpen azóta nem igazán történt semmi. Tavaly júliusban kellett volna a kormánynak dönteni a Budapest Bank privatizációjáról, de ez nem történt meg, mert állítólag nem álltak össze a feltételek. Na most két feltétele volt. Az egyik az az, hogy ugye az MKB még nem vehetett részt 19. december 31-ig semmilyen nagyobb tranzakcióba, amiatt, hogy ugye 15-ben, mikor szanálták, akkor az Európa Bizottság kikötötte, hogy ilyen tiltást írt elő. Ez ügyben a másik, meg az, hogy még, hát ugye azt tudjuk, hogy javában zajlott a takarékszövetkezeteknek az egyesülés, az integráció, ami még 13 őszén kezdődött. Annak ugye vége lett tavaly novemberben, december végén az MKB-ről is lekerült ez a tranzakciós tiltás, és tulajdonképpen így szélegyenesbe fordulhatott ennek a két banknak a végül is az összeboronálása. Egyébként a háttérben azért azt már lehet tudni, mert jó ideje, legalábbis a bankban dolgozók azt mondják, hogy mindenféle öltönyös emberek jöttek, mentek, mindig más és helyről, nem lehetett tudni, külföldiek is, tehát már javában, valószínűleg már javában zajlik a háttérben ez az egyesülési folyamat. És akkor hát tulajdonképpen most bejelentette az MKB meg a takarékcsoport a múlt héten, hogy létrehoznak egy pénzügyi holdingot, Magyar Bankár Holding ZRT néven. Az idősebbek talán emlékeznek, hogy volt egy Bankár Kft., meg talán nem is az idősebbek is. Most lesz egy Magyar Bankár Holding, ehhez kérik most az MNB-nek az engedélyét május végén, és aztán utána elkezdik a két banknak az összeboronálását tulajdonképpen, és aztán utána jön a következő fázisban pedig jöhet a Budapestben, mondom, hát itt a kormánynak döntenie kell, itt ugye a rendeleti kormányzás alatt minden nap 86 döntést hoznak, de a Budapest bankot azt még nem vették meg napirendre. Tehát most jelen pillanatban ott tart a történet, hogy nagyon is meg lesz ez a szuperbank, amit ugye Ellen OTP-ként apostrofáltak, bár hogyha itt megnézzük azért a tételeket meg, hogy mekkorát ugrott tavaly az OTP itt mondjuk regionális szinten, ugye azért 20 000 milliárd fölé emelkedett ugye a mérlegfőszege, hát akkor még hogyha a Budapest Bank is összejön, akkor én úgy számolgatom, ha csak a számokat nézzük, akkor is ez egy ilyen háromszoros lemaradás lesz tulajdonképpen. De kétségtelen
érdekesen... Ha az OTP-nek csak a magyar részét vesztük figyelembe, akkor azért jóval kisebb.
Akkor jóval kisebb, hogyha a magyar részét, de akkor is még kétszeres van. Kétszeres le, vagy nem van, lesz hogyha ez meg lesz. De hát közben meg az OTP-n se gondolom zsebretet dugott kézzel, tehát ők is. Érdekes lesz, mindenesetre elindult az a fajta konszolidáció, amit ugye szintén nagyon régóta lehet hallani a magyar bankszektorban, amit hogy végül is a végén marad négy-öt nagy bank, nem tudom mennyi.
És kik lehetnek ennek a tulajdonosai már, mint ennek az új magyar szuperbanknak? Itt ez is egy érdekes kérdés.
Hát igen, ugye az MKB-ról tudjuk, hogy kik a tulajdonosai, ugye az fölmegyünk a budapestiért, mert ugye érdekes az, hogy ugye az MKB ugye tavaly június közepe óta tőzsdén szerepel, noha tulajdonképpen csak a kiváltotta a licencet, mondjuk így, mert ugye egyetlen ügylet született. Ott ugye Mészáros Lőrinc és a felesége, elnézést, a fő tulajdonos. Mellette van egy magántőke alap, amit vissza lehet vezetni az Origót alapító Száraz Istvánhoz mindenféleképpen. Ezt ő egyébként nem is tagadta, tehát ő neki van ugye 33%-a, és akkor amellett még a
most... Nem alapította az Origót, hanem átvette, inkább fogalmazunk.
Nem, szerintem jól mondtad, az új Origót alapító, ez szerintem így helyes.
Bocsánat, igen, én már itt az alapításokban mindenben itt, igen, tökéletes. Tehát ez a rész, akkor Balog Ádám van még benne, és hát van benne Vida József is. Tehát már most is benne van az MKB-ban Vida József.
A takarék vezér.
Ez az egyik része. A takarékbanknál ott egy kicsit kevésbé látszódnak a dolgok, de ott is az látszódik, hogy ott Vida Józsefnek egy többsége van. Tehát azt lehet mondani, hogy ugye mi a takarékbank nem tőzsdei szereplő, csak a szakosított hitelintézete ugye a jelzálogban, ezért ott most nehezebben lehet látni ezeket a tulajdonosi mozgásokat, de a kétségtelen, hogy Vida József és Mészáros Lőrinc régóta meglévő barátsága, az itt most tárgyasulni látszik ebbe a közeledésbe.
Na és a Budapest Bank, az meg simán állami tulajdon?
A Budapest Bank most jelen pillanatban simán állami tulajdon, ugye egy Corvinus Nemzetközi Befektetési ZRT nevezetű cég képviseli az MFB-t. Tehát ugye az MFB a tulajdonos jog gyakorlását átadta ugye a Corvinusnak. Tulajdonképpen jelen pillanatban ezt lehet látni. Ott, amit tudunk, hogy olyan emberek kerültek a vezető pozícióba, akik hát Rogán Antallal valamilyen kapcsolatba hozhatók végül is. Tehát itt a Puskás Andrásra gondolok, aki a vezérigazgató helyettes. De ennyit tudunk, semmi más nem tudunk, úgyhogy ott hát volt még egy érdekes dolog, hogy az EBRD több éven keresztül azt mondta, hogy 18 februárjáig el kell adni ebben a bankban meglévő állami tulajdonból legalább 51%-ot, tehát hogy kisebbségbe menjen az állam. Most viszont az év elején meg adtak egy olyan megfogalmazást, hogy hát tulajdonképpen ezt ők nem jogilag értették, hanem csak ilyen
Iránymutatás. Ilyen iránymutatás volt, ugye? Hogy Jó lenne, ha így lenne, ilyen iránymutatás volt ez.
Igen, csak ez érdekes módon, ezt nem tudom miért pont. Uh-huh. Most változtattak ezen az értelmezésen.
Uh-huh. Még egyébként minden három bank másban erős, tehát végül is így profililag jól kiegészítik egymást, azért ezt is el lehet mondani, nem?
Igen, hát ugye a Takarékbank ugye egy nagyon erős vidéki bázissal rendelkezik, amellett ugye lakossági ága is, hát ugye a kettő valamilyen szinten összefügg. Az MKB az nagyvállalati vonalon tűnik erősnek, és van egy nagyon erős private banking részlege is, ugye az itt a kezelt vagyon tekintetében is a top 3-ban vannak, hogyha megnézzük ezt a 15-16 hazai privát banki szolgáltatót, hát a Budapest Bank meg ugye hozza maga a KKV-s hátterét, ez így mind szép és jó, tehát ez így nagyon-nagyon korrekt és egységes, és ha OTP-s lennék, akkor lehet, hogy egy kicsit a gyomrom most így gőzsbe rándulna. A kérdés ez a bizonyos kultúra vállalati. Én mindig ezt mondom, hogy a vállalati kultúra, tehát ez három különböző kultúrájú céget, abban dolgozókat összeboronálni, az informatikai rendszereket úgy néz ki, hogy már elkezdték, ugyanaz a cég csinálja mind a háromnak, már a Takaréki Info csinálja mind a három cégnek az informatikai rendszerét. Tehát az már elkezdődött, de a kultúra, tehát az, hogy egy ügyfelet hogyan szolgál, hogyan közelítsünk meg, hát ez egy biztos, hogy több évekbe bele
fog tenni. Oké, hát figyeljük akkor ezt, köszönjük szépen.
Várjuk a friss infókat ezzel kapcsolatban.
Köszönöm, hogy felhívtatok, és hogy virtuálisan is néztem
a stúdiót. Okay. Örülünk, jó volt látni, igen. Okay,
jó munkát neked.
Szia.
Csabai Károllyal beszélgettünk, az m4.hu és a privátbankár.hu szakírójával, és kedves hallgatóink, hát ekésztek minket évek óta, hogy miért játszunk egy bizonyos számot. Hát kérem szépen, most nyer értelmet. Most nyer értelmet az, amikor a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék Bank szövetkezik.
Is a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Somewhere in the ancient mystic trinity, you get three as a magic number. The past and the present and the future, faith and hope and charity, the heart and the brain and the body give you three as a magic number. It takes three legs to make a tripod or to make a table stand. It takes three wheels to make a vehicle called a tricycle. Every triangle has three corners. Every triangle has three sides. No more, no less. You don't have to guess. When it's three, you can see it's a magic number.
A man and a woman had a little baby. Yes, they did. They had three in the family. That's a magic number.
3, 6, 9 12, 15, 18 21, 24, 27, 30.
3, 6, 9 12, 15, 18 21, 24, 27, 30.
Now the multiples of three come up three times in each set of ten. In the first ten, you get 3, 6, 9. And in the teens, 10, it's 12, 15, and 18. And in the twenties, you get a 21, 24, 27. And it comes out even on 30, yeah.
Now multiply backwards from 3 times 10.
3 times 10 is 30. 3 times 9 is 27. 3 times 8 is 24. 3 times 7 is 21. 3 times 6 is 18. 3 times 5 is 15, 3 times 4 is 12, 3 times 3 is 9, 3 times 2 is 6, and 3 times 1 is 3, of course.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata következik.
A vonalban itt van velünk Varga Botond, az OTP Global Markets üzletkötője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
Na, hát akkor nézzük meg, hogy milyen trendeket lehet vetíteni előre a részvénypiacon először. Hát nekem nagyon össze-vissza hét volt. Voltak ilyen kierősödő, izmos napok, meg hát voltak ilyen bágyat semmilyen napok.
Igen, én meg így március közepén voltam nálatok utoljára a piaci turbulencia legvadabb időszakában, és azóta elmondható, hogy azért nagyszerű hangulatjavulás történt, ahhoz képest, hogy akkoriban tömeges, pánikszerű pozíciózárásokat láthattunk, azóta a kockázati étvágy egyértelműen visszatért, a részvények az esésnek a felét ledolgozták nagyjából, a fejlődő piaci devizák korrigáltak, a kötvényspreadek pedig csökkentek, tehát egyértelműen visszatért a kockázati étvágy. Ha egy kicsit így a részvénypiacot megnézzük, egy lépéssel hátrébről, és nem csak az árfolyam mozgásokat, akkor érdemes megnézni, ugye most már az első negyedéves riportok megérkeztek a különböző vállalatoktól. Az USA-ban az S&P 500 473 vállalata már jelentett, tehát van egy átfogó képünk. Itt azt láthatjuk, hogy árbevétel szintjén az első negyed évben még tudtak nőni a cégek, azonban a profitok szintjén már nem. Az S&P 500-nál 7,5%-os zsugorodásról beszéltünk. Európában rosszabb a helyzet egy kicsit, itt már árbevétel szintjén is 5%-os csökkenés volt megfigyelhető az első negyed évben, a profitok pedig majd 20%-kal zsugorodtak. De természetesen belejátszik az is, hogy Európát ugye előbb ért el a vírus, ráadásul ugye a második negyedéves adatok lesznek igazán érdekesek, hiszen az USA-ban az elmúlt két hónapban azt tudjuk a heti szintű adatközlésekből, hogy már 38 millió friss munkanélkülit vettek nyilvántartásba, tehát még csak ezután jön majd a fekete leves. Ami így szektorálisan megállapítható azért, a vesztesek között az energia és a pénzügyi szektorról beszélhetünk leginkább, nyertesek között pedig a technológia és az egészségügy említhető. Elég, ha csak azt mondom, hogy az idei nagy tőzsdei pánik ellenére a Nasdaq Index pozitív tartományban áll a 2020-as évre jelenleg.
Azt hiszem szerdán hasította át talán, vagy kérde, valahogy így, tehát a héten ment át a pozitív tartományban.
Most a napokban, igen. Hát ez elég jól bázolja, hogy azért a maga az esés a szétbomlott több szektor, és ezenből a technológia ugye egy húzó ágazat volt, ugye a Nasdaq az technológia túlsúlyos. Egyébként ez a nemzetközi tendencia azért a kis néhány fős hazai blue chipek mezőnyében is ugye láthatjuk, hogy letükröződik, hát például ugye a Richter az, amelyik a legjobban vészelte át itt ezt az időszakot.
Oké, menjünk akkor egy kicsit át a devizapiacra. Ott azt lehet látni, hogy a forint egy kicsit kezd valamit visszanyerni abból, amit elvesztett, és menetelget az euróval, dollárral szemben is.
Igen, határozottan. Ezt is azzal a globális trenddel tudnám összekötni, hogy a kockázati étvágy megnőtt, hangulatjavulás van. A devizapiacon is azt láthatjuk, hogy a menedék devizák most veszítettek erejükből a márciusi, április elejé legrosszabb napok óta. Gyengült a dollár, a japán jen és a svájci fran is. A régiós devizák március eleje óta összességében gyengültek, de ezen a táboron belül a forint kimondotta jó teljesítmény nyújtott. Nem csak az euróhoz képest tudtunk most visszaerősödni, hanem a zlotyihoz vagy a cseh koronához képest is erősödni tudott. Szerintem ez többek között azért az MNB gyors és hathatós fellépésének is köszönhető. Ugye kibővítették az eszköztárukat, jelenleg az egyhetes betét, ugye, ami új eszközként lett bevezetve, testeret biztosít, hiszen mínusz 5 bázispont és plusz 185 bázispont között hétről hétre megfelelő módon adott esetben be tudják állítani a szükséges kamatszintet. Ráadásul összességében tény, hogy a rövid kamatok emelkedtek, és valószínűleg ez is belejátszik abban, hogy a forint támasz kapott. Összességében mégsem beszéltünk arról, hogy a monetáris kondíciók szigorodtak volna, inkább csak a hozamgörbe alakja változott meg, hiszen a hosszú hozamok meg ugye csökkenésnek indultak. magyarul továbbra is olcsón jutnak forráshoz a piaci szereplők, de ugyanakkor a forintot is sikerült megtámasztani. Kedden egyébként megint MNB kamat döntő ülés lesz, úgyhogy megint egy kicsit okosabbak leszünk. Most egyelőre azt látjuk, hogy a 350 környékén kialakulóban van egy olyan egyensúlyi pont, amelyhez képes lehet tájolni. A nemzetközi fejlemények és a vírushelyzet függvényében ugye most az elmúlt hetekben pont nagyon pozitív időszak volt, emelkednek a tőzsdék hetek óta. Ebben a hangulatban a forint 350 alatt is járt, ugye már többször, igen, jelenleg is ott tartózkodunk. Értelemszerűen, hogyha jelentős romlás lenne, akár itt esetleg egy vírus második hullám, vagy az újranyitás környékén az látszana, hogy a dolgok megint rosszabbra fordultak, akkor a feltétlen a forint is azért vissza tudna gyengülni.
Oké, Botond, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, akkor jó hétvégét nektek, még a mai napra jó kereskedést, és utána majd jövő héten megnézzük, hogy tudunk-e így tovább menni ebben a szellemben. Köszönjük szépen, jó munkát, szervusz!
Köszönöm, jó hétvégét nektek is, és a kedves hallgatóknak is. Sziasztok!
Varga Botonddal beszélgettünk, az OTP Global Markets üzletkötőjével.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.
Még mielőtt tovább megyünk László Békati legfrissebb híreivel, két info. A hatos úton a Savoya Parknál a város felé haladókat mérik, ezen a rövid szakaszon 60-as tábla van kitéve, írta Bora. Egyedüllét...
Trafihely, igen.
Igen, igen, ez sokszor van. A Kamillás reggeli után jött egy autóbusz, még nincsen, alakul a tömeg, aztán megírta, hogy egy élmény utazás volt, megjött a pótlóbusz, kb. 5 percet várt még a Blahán, pedig már fullon volt, utána elindultunk az amúgy is erős forgalommal terhelt, megmaradt egy sávon. Egyébként egy motorost ütöttek el az Üllői körút kereszteződésben, úgyhogy hát igen, sajnáljuk. És zseniális zeneválasztás volt, írta egy kedves hallgató, mások is megírták, hogy most már van értelme ennek a számmisztikának, ami egyébként büntet. De szerintem átadta mindazt muzikálisan, amit mi pénzügyileg, gazdaságilag éreztünk ebben a történetben. Úgyhogy van, akinek tetszik, van, akinek nem tetszik, valaki szerint ez büntetés. Hát, ilyen a pop szakma, azt lehet erre
szerintem
mondani.
Szerintem vicces, szerintem szórakoztató.
Egy érdekes témával megyünk tovább majd Kati hírei után. Megnézzük, hogy mi az a krízis hitel. Mi van akkor, hogyha egyébként nem kapnánk a bankunktól pénzt, vagy egyáltalán nem mennénk át a szűrőkön, de van olyan, hogy krízis hitel, és ez micsoda, erről fogunk egy picit beszélgetni Garamvölgyi Balázssal, az MFB ZRT főigazgatójával, ez tehát a következő blokknak az első része, és utána pedig majd jön épp testben sportrovatunk is, ahol azt fogjuk megnézni majd, hogy az edzőtermekkel mi a szituáció, lehet-e gyúrni, és hogy mikortól lehet, vagy egyáltalán mik a szabályok, mik vonatkoznak erre.